Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Remény Hangjai Podcast következő adásában, a magam és a beszélgető társaim nevében, akik nem más, mint Bacsó Benyámin lelkipásztor, illetve Tarcori Géza, aki a stratégiai folyamat vezetője. És ezzel el is árultam, hogy a mai témánk a harmadik stratégiai folyamat, amiről beszélgettünk már egy gyülekezeti fórum alkalmával, most olyan dolgokról szeretnénk beszélgetni, amik akkor nem hangzottak el, vagy nem lettek kifejtve részletesebben. Mindenkinek ajánlom, hogy az első podcast adást hallgassa meg, mert valahol egy kicsit annak is a folytatása lesz a mostani. Hát akkor érthetőbbek lesznek azok a kérdések, amikkel most fogunk foglalkozni. Szeretném azért elmondani előjáróba, hogy nagyon hálás vagyok én is nektek azért, hogy ennyire előrelátóan és előre gondolkoztok, és tényleg olyan sokféle lehetőség van ebben a gyülekezetben. Viszont az a szó, hogy stratégiai folyamat számomra egy kicsit olyan, mintha egy jól működő cég szervezet fejlesztésén hallgatnám. Nyilván ez nem az. De mitől más ez?
Talán akkor érdemes lenne tisztázni azt, hogy egyáltalán mit értünk stratégia alatt, és aztán arra is kitérhetünk, hogy ez mitől más, mint egy céges stratégia. Mikor arról beszélünk, hogy egy szervezet stratégiát alkot, akkor ez alapvetően kettő vagy három dolgot jelent. Az egyik, hogy összeszedi azokat a célkitűzéseket, amit a stratégiai időszak időhorizontján belül el kíván érni. Ezek olyan célok, amik az adott szervezet működéséhez illeszkednek. Nyilván ez a mi esetünkben a gyülekezet szervezeti működéséhez illeszkedő célok. A másik, pedig ami legalább ugyanolyan fontos, az az, hogy a hozzá szükséges erőforrásokat is összeszedi, mert önmagában ha csak célokat állítunk föl, akkor az lehet egy kívánságlista. De hogy itt nem erről van szó, hanem arról is szó van, hogy ezek a célok, ezek valóban reálisan elérhetők legyenek, ehhez milyen szükséges erőforrásokat kell mozgósítanunk, és itt az erőforrások alatt értünk pénzt, értünk időt, értünk emberi erőforrást, akik ezeket a kitűzött célokat majd meg fogják valósítani. Ez a két nagyon fontos eleme van egy stratégiának, és van a harmadik, amit pedig talán úgy lehetne egy mondatban összefoglalni, hogy a megvalósításhoz szükséges, mondjuk úgy, hogy szabályoknak az összessége, vagy működési módoknak a gyűjteménye. És ha ez a három megvan, ha látjuk, hogy hova akarunk eljutni, ha látjuk, hogy milyen erőforrásokat kell mozgósítanunk, és ha látjuk, hogy mik azok az alapvető szabályok, szabályszerűségek, törvényszerűségek vagy szabályok, eljárásrendek, amiket a megvalósítás során alkalmazni akarunk, akkor ez alapján van jó esélyünk arra, hogy ez az egész ez nem csak egy üres diskurzus lesz, vagy egy eredménytelen diskurzus, hanem valóban segíti a szervezetet abban, és most itt a szervezet alatt értjük magát a gyülekezetet, közösséget abban, hogy a kitűzött céljait elérje. Miben más egy gyülekezeti stratégia, meg egy mondjuk úgy, hogy bármilyen szervezeti vagy céges stratégia? Ez alapvetően a gyülekezet, hogyha ezt meg akarjuk érteni, akkor érdemes oda visszamenni, hogy miért léteznek a gyülekezetek. És ezt maga Jézus mondta ki abban a három parancsban, amit parancsként hagyott ránk a későbbi követőire, és ez a parancs, ez a nagy parancsolat, hogy elsősorban az Urat Istent kell szeretnünk teljes szívünkből, teljes lelkünkből és teljes erőnkből. Ez az egyik. A másik, hogy szeressük egymást, hogy szeressük fele barátainkat. Volt a másik parancs, ez a szeretet parancs. A harmadik parancs, ez pedig a misszió parancs, ami ugye arról szól, hogy menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, és merítsétek be őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ugye ez az, amit Jézus ránk hagyott. Ez a három parancs meghatározza a gyülekezet alapvető célkitűzését, és minden ebből következik.
Abszolút. Szerintem az egy nagyon fontos elv, hogy előre gondolkodjunk, és a stratégia, ugye, ahogy Géza elmondta, az tulajdonképpen bizonyos módok mentén való előre gondolás. Ugye a Bibliában van egy kérdés, amit Jézus kérdez, hogy ha valaki tornyot akar építeni, akkor nem ül el előbb, és számítja ki a költségeit, tehát tervez. És azt gondolom, hogy a stratégiai folyamatban ugyanez, hogy egy kicsit megnézzük azokat a leltárokat, amik itt vannak, vagy csinálunk egy leltárt, és aztán elkezdünk azon gondolkodni, hogy a küldetésünk mentén mik azok a lépések, amiket szeretnénk megtenni, és ráadásul ezt imádságban Isten elé visszük, és kérjük azt, hogy adjon nekünk egy ilyen bátorságot, hogy ne csak a jelenből induljunk ki, vagy ne csak az legyen, amit most mi látunk a számok, vagy egyéb felmérések alapján, hanem legyen ez egy kicsit több annál, és ilyen figyelemmel ellensúlyozott bátorság ez, amikor így előre tekintünk, tekintünk, mert figyelünk arra, amik a környezetünkben van, figyelünk azokra az információkra, amik a gyülekezeti tagoktól érkeznek, amit a gyülekezetben van, és közben meg azt olvasok a Bibliában, hogy a Szentlélek az az erő, a józanságnak a lelke, tehát a bátorságra is szükségünk van. Úgyhogy mi tekintünk előre, és ez a stratégiai folyamata, ugye ez már a harmadik a gyülekezetben, arról szól, hogy figyelmesen, de mégis bátran nézünk a jövőbe.
Be lehet egy kicsit kukkantani a kulisszák mögé, hogy amikor Isten elé viszitek a gyülekezetnek a dolgait, akkor ez hogy történik?
Szerintem ebben nincsen olyan nagy titok, de bátran be lehet kukkantani így a gondolatvilágba. Ugye ez a stratégiai folyamat ez akkor kezdődött, amikor tavaly év végén felmértük a gyülekezetben a szokásos ilyen másfél éves módon egy ilyen kérdőívvel a jelenlegi helyzetünket. Tulajdonképpen az 5 cél mentén kérdeztük meg a gyülekezeti tagokat, néztük meg azt, hogy mink van. És ugye ezt igyekszünk aztán Isten elé vinni. Egy különös tapasztalat volt az, hogy ugye 2015 óta a gyülekezet megnégyszereződött, és ennek a növekedésnek a körülbelül 40%-a az olyan emberekből gyarapodott, akik itt merítkeztek be. Tehát, hogy egy ilyen tök jó élmény az, hogy többen jutottak hitre az elmúlt időszakban, és ez egy csomó kihívást is hoz magával. Hogy tudjuk őket a tanítványként, ugye itt a lelki érettségben segíteni, és ezeket gondoljuk végig a folyamat során, hogy mi az, ami már látható szükség a gyülekezet életében. Imádkozunk azért, hogy Isten adjon nekünk egy ilyen megértő szívet. A megértő szív alatt azt értjük, hogy ne csak a számokat lássuk, hanem a számok mögött értsük az emberben végbe menő belső motivációt, vágyat, folyamatokat, amik ott vannak. És aztán együtt keressük azt, hogy mi az a megoldási mód, amit ismerünk, vagy amit még nem ismerünk, de meg kellene ismernünk, és elkezdünk aztán ebben együtt gondolkodni, akár vitatkozni, mindezt úgy tesszük, hogy közben azért mindenki imádkozik ezekért a lépésekért. Ilyen imádságban és gondolkodva haladunk előre.
Talán annyival egészíteném ki, hogy hogyan is történik ez, erről kérdezte, hogy egy picit a kulisszák mögé lehessen látni. Amikor 2 hetente találkozunk, akkor gyakorlatilag nem történik más, mint hogy kérdéseket teszünk fel, és igazából ebben van mondjuk az én szerepem, hogy ezeket a kérdéseket behozom az előkészítő csapat elé. Ugye a gyülekezeti fórumon említettük, hogy a folyamat az több szinten zajlik, és van egy ilyen legszűkebb kör, aki felveti a releváns kérdéseket, és megpróbál ezekre valami fajta javaslatot tenni. És akkor ebben a körben benne vannak a gyülekezetnek a pásztori, a 3 pásztor, benne vagyok én, aki ugye presbiterként és ennek a folyamatnak a vezetőjeként, és benne van a Corvin, aki most már szintén előjáró testvérünk. És nem történik más, mint hogy feltesszük ezeket a kérdéseket, és elkezdünk erről beszélgetni. És hogy mi az, amiben keressük Istennek a vezetését, vagy hogyan keressük, például úgy, mindazok mellett, amit Benjamin elmondott, hogy igyekszünk a konszenzusra törekedni, és hogy ezt komolyan vesszük, és igyekszünk komolyan venni, hogy a Biblia azt írja, hogy ott van az áldás, ahol testvérek egységben vannak, és igyekszünk ezt az egységet kiformálni, kimunkálni. És hiszünk abban, hogy természetesen a Szentléleknek vannak természetfeletti megnyilvánulásai is, és adhat direkt kijelentéseket is, de azt gondolom, hogy talán sokkal gyakoribb az, hogy olyan gondolatokat ad a mi szívünkbe, a mi elménkbe, amik Istentől vannak, és ezeket a gondolatokat igyekszünk az asztalra kitenni, és valami fajta harmóniát megtalálni ebben. Nekem magamnak is többször volt már olyan élményem, hogy gondolkoztam valamin, és egyszer csak jött egy megoldási javaslat, ami miért nem csináljuk így. És hogy lehet azt mondani, hogy ez valami természetfelett, és valószínűleg egyébként az is. De hogy mégiscsak ezek a dolgok, ezek nem látomásokban, vagy valami vallásos révületben kerültek, hanem egyszerűen bejöttek a fejembe a gondolatok. És ezeket a gondolatokat igyekszünk úgy megvitatni, hogy a végén egységre jussunk. És ez az is hozzátartozik, hogyha valamiben úgy érezzük, hogy nem jutunk egységre, akkor van olyan, hogy ezt félrerakjuk. Hogy akkor ehhez még kell idő, hogy Isten ezt kimunkálja a szívünkben, és akkor haladjunk tovább, foglalkozunk valami mással, amiben valóban ezt az egységet el tudjuk érni.
Benjamin, már említetted érintőlegesen, hogy készült egy gyülekezeti felmérés, aminek két fontos következtetése volt. Az egyik az, hogy akár régóta tagít valaki, akár frissen került ide, egy fontos vágya az, hogy a hitben növekedjen. Hogy lehet ezt megvalósítani egyszerre, hiszen aki már régóta tag, talán reméljük, hogy már elég jól ismeri a Bibliát, és hogy lehet egyszerre neki is, meg a friss hívőnek is növekedni a hitben?
Szerintem ez a stratégiai folyamatnak az egyik legnagyobb kérdés, hogy ezt hogy tudjuk megvalósítani. Az biztos, hogy igyekszünk több dolgot megtenni, és ebből az egyik az az, hogy az új bemerítkezők számára, akik az elmúlt években merítkeztek be, számukra elindult egy tanítványságkurzus, tehát ahol újra egy kicsit így az alapokat nézzük meg, és megnézzük, hogy arra mi épült rá. Szerintem ez az egyik ilyen dolog, ami a stratégiai folyamatból láthatóan következett, és már el is indult, és úgy tudom, hogy egészen jó élmények vannak azoknak, akik járnak erre a tanítványságkurzusra. Két hetente van erre lehetőség. A másik ilyen dolog, hogy akik régebb óta hívők, számukra meg nagyon igyekszünk a házi csoportrendszert megerősíteni, és pont a vezetőségi hétvége volt nem régen, és ez volt, beszélgettünk erről a kérdésről, hogy a házi csoportoknak a rendszerét, vagy a házi csoportoknak a dolgát, ezt most újra meg kellene néznünk, és meg kellene erősítenünk. Tulajdonképpen az öt cél mentén a házi csoportok elég sok célt be tudnak tölteni, a kisközösségre való igényünket, a lelki növekedésre való igényünket, és a szolgálatra való igényünkben is tudnak segíteni, hiszen ott azért tudnak egymásról 6-8-10 ember van együtt egy ilyen kis csoportban, és ott még inkább megvalósul az, hogy egymás terhét hordozzuk, és így töltjük be ezt a parancsot, ami ránk van hagyva. És azt gondolom, hogy igyekszünk ezt így nagyobb közösségi szinten is tenni. Azt hiszem, vannak olyan dolgok, amelyekben így gyülekezetileg az Isten tiszteleteket nézve is igyekszünk fejlődni, hogy mindenki tudjon épülni a hitében, és mindenki kapjon valami olyasmit, ami egy lépéssel előrébb viszi ebben a növekedésben. Én azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat tesszük leginkább, és hát persze igyekszünk olyan egyéb módokat is keresni, amik pedig ilyen pontszerű, de nagyobb események a gyülekezet életében, ami több célnak a betöltésére alkalmas, és egy ilyen löketet jelent az ember számára, vagy egy ilyen nagyon pozitív impulzust a hitében és a növekedésében. Mondjuk ilyen konferenciát, ugye most lesz női konferencia, akkor gyülekezeti hétvégére, hogyha gondolunk. Ezek mind-mind segítenek abba, hogy betöltsük azt a küldetést, amire Krisztus hívott bennünket.
Annyiban egészíteném ezt ki, hogy Benjamin említette a tanítványságkurzust. A fejünkben ez valahogy úgy él, hogy ez nem egy ilyen egyszerű alkalom, hanem ez valami olyan moduláris, egymásra épülő sorozat, ahol el lehet indulni egy témában, de hogy aztán majd fél év múlva, meg másfél év múlva, meg két év múlva is lehet majd olyan témát találni, ami előrébb tudja vinni a testvéreknek a lelki növekedését. Tehát valahogy úgy igyekszünk ezt hozzáállni, hogy mindenkinek ahhoz a szinthez, ahol éppen tart a saját lelki fejlődésében, ott tudjunk valami pluszt adni. Ilyen volt például a tavalyi évben a Mási Tibornak a római levél tanulmányozós sorozata, ami ugye ezek kifejezetten ilyen bibliatanulmányozós, klasszikus bibliatanulmányozós, igevers szintig lemenős, eredeti szöveget megnézős tanulmány volt, ami már inkább azoknak szól, akik szeretnének elmélyülni mondjuk egy témában, most jelen esetben a római levélben.
Egy kicsit tudunk erről a tanítványság tanfolyamról beszélni, mert lehet, hogy az én figyelmemet került el így vasárnaponként, hogy volt erről szó, hogy elérte azokhoz, akiket el szeretett volna érni.
Igen. Ez meghívásos volt, hogy azok számára, akik bemerítkeztek az elmúlt két évben, számukra volt tulajdonképpen ez kinyitva, és őket hívtuk meg, személyesen kerestük meg, és ők nem 100%-ban, de ilyen 70-80%-ban csatlakoztak ebbe a kurzusba. Csak ehhez a növekedéshez megnéztük azt, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki a hitében most így lelki érettségben növekedjen. És azt mondtuk erre, hogy nagyjából négy dolog van, amit így szeretnénk, hogyha valaki a növekedése kapcsán megtenne. Az első az az, hogy itt van a vasárnapi Isten tiszteleteken. Ezek az ünnepeket jelentik, amikor találkozunk, amikor megéljük a hitünket, demonstráljuk, hogy melyik oldalon állunk. Ez a számunkra is fontos, hogy demonstráljuk, hogy melyik oldalon állunk. Ehhez kapcsolódóan bátorítjuk a növekedés miatt az, hogy kis csoporthoz csatlakozzanak a gyülekezet tagjai, és bátorítjuk abban őket, hogy szolgálatot vállaljanak, hiszen az tud növekedni, aki képes arra, hogy másoknak is adjon. És aztán azt is gondoljuk, hogy így negyedik dologként mi baptisták vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy hiszünk abban, hogy a gyülekezetnek függetlennek kell lenni mindenféle külső támogatástól, ezért önfenntartó gyülekezetben gondolkodunk. Tehát ez azt jelenti, hogy ha arra kérjük a gyülekezet érett tagjait, hogy anyagilag is viseljenek gondot a közösségre, hogy ne külső támogatások határozzák meg a gyülekezet életét, hanem tényleg önállóan tudjunk működni. És ahogy volt a múltban, van a jelenben, ugye a jövőben is ebben gondolkodunk, hogy önálló módon működjön a gyülekezet mindenféle rendszertől függetlenül.
A másik dolog, ami a másik következtetés az, hogy a közösség vágya, vagy a közösséget megélni mindenki szeretné. A gyülekezeti fórum egy kicsit elment egy másik irányba a végén, és nekem volt egy kicsi olyan érzésem, hogy mintha itt az idősebbek éreznék kevésbé jól magukat. Ki lehet-e kerülni a generációs problémákat teljes mértékben? Mit gondoltok erről?
Én azt gondolom, hogy nem kikerülni kell, hanem meg kell tanulni ezzel együtt élni, és olyan módon megtanulni együtt élni, hogy mindenki ebben a gyülekezetben megtalálja azt a módot, azt a formát, ahol kibontakozhat az ő hitének a megélése. És ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem csak az olvasatunkban nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor valami se nem hideg, se nem meleg középutas megoldást találjunk, hanem inkább ellenkezőleg, hogy próbáljunk meg különböző módon szólni a különböző generációkhoz. És hogy mit értek ez alatt? Például az idős testvéreknek igyekszünk alkalomról alkalomra segíteni abban, hogy a saját zenei ízlésüknek megfelelő ünnepi alkalmak legyenek. És az elmúlt években többször is adtunk otthont pengetős találkozónak, amik nagyon jól sikerültek, és tele volt az imaház, és őszintén megmondom, én nem vagyok nagy pengetős zene rajongó, de minden alkalomra eljövök, és ennek egyetlen egy oka van, mert nagyon jó ránézni az idős testvérekre, és látni azt, hogy ők ezt mennyire élvezik. És nekem ez önmagában elég ahhoz, hogy én itt legyek, és tényleg meghallgassam ezeket az alkalmakat, annak ellenére, hogy otthon sosem rakok be pengetős muzsikát, ezt most itt 6 szem közt elmondhatom nektek. Szóval valahogy azt gondoljuk inkább, hogy nem összemosni kell a generációkat, hanem inkább csak lehet ilyen szót mondani, hogy személyre szabottan vagy szegmentáltan kielégíteni, kiszolgálni azokat az igényeket, amikkel rendelkeznek. Emellett pedig nagyon fontos, hogy a gyülekezeti alkalmakon együtt tudjunk örülni, együtt tudjuk dicsőíteni Istent, és a fiatalokban meglegyen az idősek felé való tisztelet, és az időseinkben is meglegyen a fiatalok felé való elfogadás. Amikor ők, a mi időseink fiatalok voltak, akkor például, ha már itt a zenénél maradunk, akkor az a mód, ahogyan 40-50 évvel ezelőtt a baptisták dicsőítették Istent, az meglehetősen progresszív volt. Tehát az egy formabontó módja volt annak, hogy hogyan dicsőítik az Istent. Most tulajdonképpen ezt kérjük nagyon kedvesen és szeliden az idősebb testvéreinktől, hogy emlékezzenek vissza egy picit a saját fiatalságukra, hogy akkor ez bizony milyen forradalmi volt, ahogy ők dicsőítették az Urat, és hogy tudják azt szeretettel elfogadni, hogy a mai fiataloknak is van egyfajta módja, ahogyan szeretik Isten dicsőíteni. De azt gondolom, hogy ez a kettő, ez nagyon szépen megfér egymás mellett, és egyébként, ha már itt tartunk, akkor a jó lenne például feleleveníteni azt a szokást, az utóbbi időben itt a Covid kapcsán elmaradt, de most, ha már így beszélgetünk, előjött, hogy a Covid előtt rendszeresen voltak az idősebb testvéreknek szervezett ilyen tematikus napok. Hogy elmentek az egyházközpontba, volt kirándulás, volt Biblia múzeum, stb. Tehát, hogy ezeket jó lenne, érdemes lenne esetleg visszahozni, hogy ezek is olyan programok, ahol az idős testvérek megtalálják a közösséget és a számukra fontos programokat.
Abszolút. Ez egy nagyon jó kérdés, és egyébként tök jó, hogy előkerült ez a kérdés, mert szerintem nagyon nehéz, és mégis nagyon fontos kérdés így a gyülekezet életében. És szerintem jó a megfigyelésed. Szerintem érdemes tisztázni néhány dolgot ebben a gyülekezetben. Nagyon erős meggyőződésem, hogy ez a gyülekezet azért tudott növekedni, mert azok az idősebb testvérek, akik már akkor itt voltak, és akkor itt maradtak, és 2015-16 elején az a 300-nyi testvér, akik itt hűségesen végezték a dolgokat, egy nagyon erős kihívással néztek szembe, és szerintem ott volt egy belső harca mindenkinek, aki akkor itt volt, és akkor azok a testvérek amellett tették le a voksukat, vagy amellett köteleződtek el, hogy magukat legyőzve, maguk kívánságait háttérbe szorítva, a jövőt kezdenek el építeni. És nem konzerválni valamit, ami valamikor működött, hanem megpróbálni valami újat létrehozni, valami újat, aminek a magja, aminek a lényege az örök és változhatatlan. Ez az evangélium most, hogy így érthető legyen, amiről beszélek. És megértettünk valami nagyon fontosat, hogy a gyülekezet az miközben tényleg a lényege változhatatlan, a működésmódja az nagyon dinamikusan változik. És hogyha mi konzerválni akarunk valamit, ami bizonyos időszakokban jól működött, vagy jó volt, akkor gyakorlatilag ezt a növekedési lehetőséget vesszük el, és elveszítjük azt a párbeszéd képességet, ami meg szükséges ahhoz, hogy akik a társadalomban a körülöttünk élnek, ők értsék, hogy mi történik egy Isten tiszteleten. És akkor az idősek, akik itt voltak, és azok, akik itt voltak, ők amellett köteleződtek el, hogy nem konzerválunk valamit, hanem lépünk előre, és Isten dicsőségére, meg az emberek javára fogunk élni. Szerintem ezt nagyon fontos kimondani. És persze aztán mindenkinek van egy ilyen harca ebből fakadóan, hogy a gyülekezet az valami dinamikus dolog, és ugye a növekedésnek fájdalma van, ezt nagyon sokszor elmondom, és egyre többször érzem, akkor ez azt is jelenti, hogy persze itt mindenki harcol magával, tehát meg harcol azokkal a tapasztalatokkal, berögződésekkel, hagyományokkal, amiket hozott, és amit gondol a gyülekezetről. És szerintem ennek a gyülekezetnek a nagyszerűsége abban áll, hogy ezt a harcot nem kell letagadni, hanem hogy kitehetjük az asztalra, és bátran elmondhatjuk, hogy mondjuk ott vannak olyan értékek, amiket szeretnénk látni a közösségben. Meg kell ezt harcolnunk együtt is, hogy akkor merre lépjünk tovább. És hogy mennyire így van ez a kulturális dolog, nekem is van egy elképzelésem az ideális gyülekezetről. Mindenkinek van egy elképzelése az ideális gyülekezetről. És a múltkor megyünk kifelé az Isten tiszteletre, és beszélgetünk a lányaimmal, és akkor beszélgetünk, nem is tudom, mi zenéről beszélgettünk, így a dicsőítésről beszélgettünk, és akkor azt mondja nekem a lányom, hogy a legkisebb lányom Berenike, hogy azzal az érzéssel mentem ki, hogy ez a dicsőítésben most egy csomó új ének volt, nem is tudtam őket énekelni, és akkor Berenike egy kis, ez a mai éneklés, ez volt a legjobb. Mert mindig, aki vezeti, és mondott egy nevet, aki vezeti a dicsőítést, ő mindig pörgős énekeket választ, és az neki nagyon bejött. És így mondta a kocsi, hogy végre, hogy ő volt újra, és akkor... Na, szóval itt van a kulturális különbség, a generációs különbség a saját családomon belül, hogy Berenike azt mondja, hogy de jó, és akkor pörgős énekek vannak, és akkor én megmegyek, és mondom, nem tudtam énekelni az éneket, mert új volt, és akkor szerintem ez tényleg van, és mi családon belül is van, és szerintem azt kell eldöntenünk, hogy tudunk akkor, hogyha előhozta Géza ezt a szót, konszenzust kialakítani, olyan módon, hogy ebben mindenki azt érezze, hogy az értékeink megmaradnak, mert hogy azokat nem adhatjuk fel. Tehát az evangélium értékeit nem adhatjuk föl. Hogy a stílust azt változtathatjuk, és hogy közben azért mégis senki sem marad abban az érzetben, hogy már nincs otthon ebben a gyülekezetben. És azért nagyon jó ez a kérdés, mert nagyon nehéz a kérdés, és mert a növekedés egyre inkább magával hozza ezt a kérdést. És tényleg fájdalmas dolog ez, tehát hogy tényleg fáj sokszor szembenézni ezekkel a dolgokkal, viszont mi azt gondolom így vezetőségileg is, de én személyesen is, és a többiekkel is, ahogy beszélgetve, afelé vagyunk elkötelezettek, hogy jövőt építsünk, és lehetőséget teremtsünk. És ebben nyilván lesznek olyan dolgok, amik nem mindenkinek fognak tetszeni, de közben azért nagyon igyekszünk odafigyelni, hogy senkitől ne kérjünk olyan fájdalmas dolgot, amit ő már nem tud elviselni. Ezért van az, hogy ez a pengetős találkozó és egyéb módokat is igyekszünk itt összehozni, hogy a gyülekezetben mindenki megtalálja a stílusának megfelelőt, hogy jól értse, hogy őt is nagyon szeretjük.
Tudom. Bocsánat, rá még egy gondolat ide, hogy ennek a stratégiai folyamatnak egy fontos részeredménye az az, hogy ugye most már nem csak Veresegyházi, meg nem csak szadai gyülekezetben gondolkozunk, hanem dunakeszi, gyomaendrődi és iktüsz budapesti gyülekezetben is, és ugye mindannyian ennek az élőremény családnak a tagjai jelenleg, és jelen pillanatban úgy tűnik, hogy szeretnének is maradni ennek a családnak a tagjai. És ez elkerülhetetlenül felveti azt a kérdést, hogy tisztában legyünk azzal, hogy oké, de ez a család, ez mitől más, mint a többi? Mert hogy minden családnak megvannak a saját maga szabályai, meg értékei, amit szem előtt tartunk. És többek között, hogy ez a kérdés felvetődött, és erről beszélgettünk hosszasan. Az egyik ilyen pont, amit teljes egyetértésben megállapítottunk, az az volt, hogy az élőremény gyülekezet az egy több generációs gyülekezet, és hogy erre értékként tekintünk. Nem megoldandó problémaként, hanem értékként. Én, és ezt többször is mondtam az idősebb testvéreknek, hogy nem győzök elég hálás lenni azért az ima támogatásért és ima szolgálatért, amit ők fáradhatatlanul tényleg hétről hétre oda tesznek, és olyan jó azt hallani nagyon gyakran, amikor odajönnek, és ugye alapvetően az én elsődleges szolgálatom eddig így a Rangerhez kapcsolódott, megkapcsolódik azért most is nagy részben, és hogy hányszor odajöttek hozzám, és mondták, hogy fú, de jó volt, hogy de jó látni a fiatalokat és a gyerekeket, és hogy milyen sokamat, és hogy mennyit imádkozunk értetek, és ez egy óriási biztonságot ad például a szolgálati területeknek, hogy tudhatjuk azt, hogy vannak olyanok, akik egyszerűen élethelyzetükből fakadóan rendelkeznek idővel, tapasztalatukból fakadóan rendelkeznek bölcsességgel, és tényleg az itt töltött évtizedek alapján meg olyan kipróbált hitük van, hogy lehet rájuk nagyon masszív ima háttérként támaszkodni. És ez, hogy nem csak, ez egy megfizethetetlen, idézőjelben megfizethetetlen érték, amit nagyon nem szeretnénk elengedni, és nem szeretnénk feladni, és ezért is mondjuk azt ki, és erősítjük azt meg kijelentésben is, hogy igen, az élőremény gyülekezet az egy több generációs gyülekezet, és az is kell, hogy maradjon.
Köszönöm, hogy ezt elmondtátok. Szerintem nagyon fontos, hogy ezt minél többen hallják. Azt is, hogy volt a múltban, vagy hogy épült ez föl. Menjünk egy kicsit tovább. Elhangzott a gyülekezeti fórumon, hogy elképzelhető, hogy az élőremény család centrumgyülekezet lesz. Ez mit jelent, és mivel jár?
Az egyházban van egy ilyen koncepció, hogy azok a közösségek, amelyek a tágabb környezetükért éreznek felelősséget, azok kvázi ilyen centrumgyülekezet legyenek. És hát, hogyha belegondolunk, mi igazából tényleg a tágabb környezetünkért érzünk felelősséget, egészen Gyomaendrődik, tehát, hogy így végülis logikus ez a centrumgyülekezeti lét. Tulajdonképpen az a koncepció körvonalazódik, hogy a centrumgyülekezet az, ahol elég erőforrás van arra, hogy azon kívül, hogy önmaga működik, mint gyülekezet, képes segíteni más közösségeket abban, hogy ők is növekedni tudjanak, vagy növekvő pályára álljanak. A növekedés most nem csak létszámbeli növekedésre kell, hanem lelki értelemben való növekedésre is. Tehát ilyen van erőforrás és potenciál a gyülekezetben arra és abban, hogy mások számára is segítő jobbot nyújtson. Ez az egyik. A másik az tényleg az, hogy így képes a maga mikrokörnyezetén kívül kicsit tágabb értelemben is gondolkodni. A harmadik pedig ezekhez kapcsolódik, hogy képes gyakorlatilag olyan kapcsolatokat építeni, amelyek ilyen inspirálólag hatnak, és képes új gyülekezetek születését eredményezni ebből a kapcsolódásból. Mondjuk nálunk ez egy ilyen reménység, hogy Dunakeszin is hamarosan megalakul ugye egy ilyen gyülekezet, ami gyakorlatilag pont abból fog kinőni, hogy ott volt egy ilyen indulás, egy plántálás. Nagyjából most így tudnám összefoglalni azokat a gondolatokat, amik ebben a centrum gyülekezeti gondolkodásban vannak.
Egy másik dolog, ami szintén elhangzott, hogy az a cél, hogy szolgáló vezetés legyen ebben a gyülekezetben. Szeretném, ha még ezt is egy kicsit kifejtenétek, hogy ez hogy tud megvalósulni a gyakorlatban, illetve hogy tudnak segíteni a vezetők abban, hogy a tagok, akik mondjuk bátortalanok és nem mennek próbálkozni, felismerjék az ajándékaikat.
Egy picit talán visszalépnék, és csak egy-két gondolatot ahhoz felhoznék, vagy hozzátennék, hogy mit is értünk a szolgáló vezetés alatt. Amikor Jézus az utolsó vacsora elején megmosta a tanítványoknak a lábát, akkor valami egészen különleges példát nyújtott, és el is mondta, hogy ezt most nem értitek. Ezt most nem értitek, de meg fogjátok érteni, hogy ez miről szól. És tulajdonképpen ez az a példa, képletesen szólva, amit szeretnénk követni, hogy vezetőként nem kiváltságaink vannak, és nem privilégiumjaink, hanem feladatunk a ránk bizottakkal kapcsolatban. És ahogy Jézus példát mutatott a lábmosás kapcsán, hogy bizony az én feladatom vezetőként az, hogy a ti most jelen pillanatban adott szükségeteket betöltsem, és segítsek abban, hogy ezek a szükségletek betöltésre kerüljenek. Úgy mi is ezt érezzük vezetőként, hogy ez a mi feladatunk, hogy a ránk bízottak, és legyenek ezek akár szolgálati területek, ahol vannak munkatársaink. Ők minél, és akkor itt idézőjelben sikeresebbek tudjanak lenni, és itt nem pénzügyi vagy eredményesség szempontjából, hanem lelki növekedés szempontjából minél jobban tudjanak előre haladni. Ez a feladatunk. Úgy is szoktuk jellemezni, hogy ez a szolgáló vezetés, ez egy ilyen fordított piramis, ahol a vezető van legalul, és igazából mindenki, aki van a piramisban, úgymond fölötte helyezkedik el. Tehát minél magasabb szinten helyezkedik el egy vezető, annál több ember van rábízva, akikkel törődnie kell. És hogy hogyan tudjuk ezt elérni, azt gondolom, ez egy másik nagyon fontos kérdés, amire jó választ kell találnunk, hogy hogyan tudjuk ezeket a lelki ajándékokat felismerni és segíteni. Több módja is van ennek, és több dologról is beszéltünk. Például, hogy szeretnénk tartani úgynevezett, hát ha most ilyen nagyon tudományosan akarnék fogalmazni, ilyen misszió expót, ahol a szolgálati területeket jobban meg tudjuk ismerni. De ez lehet akár egy-egy alkalom, például egy gyülekezeti hétvégén, de tervezzük azt, hogy a gyülekezet szolgálati területeit valahogy közelebb hozzuk a gyülekezeti tagokhoz, hogy megismerjék, hogy az egyes szolgálatokon belül mi történik, oda milyen típusú embereket keresünk, és hogy attól mit várhat az adott testvér. Nekem meggyőződésem, hogy akkor vagyunk helyünkön a szolgálatban, hogyha ezt nem teherként éljük meg, hanem valami olyas valamiként, amiből mi saját magunk is tölteni tudunk. Hogyha ez megvan, akkor azt gondolom, hogy jó helyen vagyunk. És mikor van ez meg? Akkor, hogyha az ajándékainknak megfelelően tudunk szolgálni. Ha nekem a gyermek és ifjúsági munkában van ajándékom, akkor elképzelhető, hogy én egy hajléktalan misszióba szenvednék, mert nem tudok, hogy viszonyulni ezekhez az emberekhez, és nem találom meg velük a kapcsolatot. Viszont a gyerekek és fiatalok között meg kiválóan érzem magam, és mindig azt érzem egy-egy alkalom után, hogy fú, de elfáradtam, de milyen jó, mert sokkal többet kaptam, mint amit adtam. Ahhoz, hogy ezt fel tudjuk ismerni, meg kell ismernünk a szolgálati területeket. Tehát tervezünk az istentiszteleti alkalmak keretein belül erre fórumot adni a szolgálati területeknek. Az online felületeinken, akár a Facebookon, akár az Instagramon is bemutatkozási lehetőséget, és hát személyesen is ilyen fórumokat teremteni. Ez például egy jó lehetőség arra, hogy a gyülekezet tagjai kapjanak egy lehetőséget, hogy megvizsgálják azt, hogy mi az, amire rádobban a szívük. Amire úgy rádobban az embernek a szíven, ott valami keresni valója lehet, hogy van. És akkor ezzel már segíthetünk abban, hogy ezeket az ajándékokat, ezeket felfedezzük saját magunkban.
Teljes mértékig egyetértek ezzel, amit Géza mondott, és a kérdésben benne volt az, hogy ez ilyen jövő idejű cél lenne, de szeretném mondani, hogy ez múltbeli és jelenbeli dolog. Én úgy látom, és én is arra törekszem, meg a vezetőségen is ezt látom, hogy gyakorlatilag a szolgáló vezetés az egy olyan elv, amit mindenki vall, és mindenki tesz. Tehát, hogy lehet, hogy nem tökéletesen, persze, hát ugye ezt mindig elmondjuk, hogy nem vagyunk tökéletes gyülekezet, de hogy én nagyon erősen meg vagyok győződve, és így a tapasztalatom is az, hogy olyan vezetőink vannak, és olyan vezetők vannak ebben a közösségben, akik szolgálva vezetnek, és akik tényleg azzal a céllal vannak a közösségben, hogy lehetőséget teremtsenek a növekedésre, és itt a növekedést, ez az öt cél mentén való növekedés jelenti, hogy a lelki életünkben növekedjünk, a szolgálatunkban növekedjünk, a közösségben növekedjünk, ugye pont a mi kérdés volt, hogy ez egy vágy is egyébként, hogy itt jobban kapcsolódjunk egymáshoz, meg egyetem, otthon legyünk ebben a közösségben, növekedjünk abban, ahogyan az Isten dicsőítjük az életünkkel, a jellemünkkel, a szolgálatunkkal, és hát persze mindezek között, vagy ezekhez kapcsolódóan jól tudjuk megosztani a hitünknek az értékeit. Szerintem minden vezetőségi tag és minden vezető, minden szolgálati vezető elkötelezett abban, hogy ebben az öt dologban segítse azt, aki rá van bízva. Én biztos, tehát hogy én tutira elkötelezett vagyok ebben, és persze nem, tényleg nem csinálunk mindent jól, de hogy azért az igyekvés az nagyon ott van bennünk, és remélem, hogy ebben mindenki egyetért, aki hallgat bennünket, és a kommentben már írja is, hogy valóban így érzékeli ezt az igyekvést. És hát persze van olyan is, hogy ez nem úgy sikerül, vagy nem mindig olyan jó, mint ahogy ezt a fejünkben, vagy a szívünkben szeretnénk.
Én fölírtam magamnak még egy kérdést, amit igazából megválaszoltatok már időközben, de mégis föl fogom tenni. Elhangzott ezen a fórumon, hogy mit vár a tagjaitól a gyülekezet vagy a vezetőség, és hogy nyújt is valamit, de ez akkor nem hangzott el. Egyébként szerintem végig erről beszéltünk, hogy mi mindent nyújt a tagjainak ez a gyülekezet. Viszont tudom, hogy nagyon sokan kitöltötték olyanok is a kérdőívet, például akik nem tagjai a gyülekezetnek, de ide járnak. Vonzóvá lehet-e tenni a tagságot, vagy fontos-e ez a dolog, mondjuk annak, aki úgy gondolja, hogy én Isten országának a tagja vagyok, mit adhat még pluszba, hogyha tagja vagyok egy gyülekezetnek is?
Ugye az Élőremény baptista gyülekezet, mint a nevében is benne van, egy baptista gyülekezet, és a baptista gyülekezeteknek az a rendje, és az alól mi sem szeretnénk kivételek lenni, bármennyire is sokszor formabontó az, ahogyan működünk, de nem szeretnénk ez alól kivételek lenni. A tagság az két dolgot jelent az én megértésem szerint. Az egyik egy nagyobb mértékű elköteleződést a közösség mellett, és egy nyíltan felvállalt elköteleződést. A kapunk, vagyis hát kapunk nincs, vagyis hát van, de szóval az imaház ajtaja mindenki előtt nyitva van. Bárki bejöhet, bárki itt lehet, mindenki szívesen látunk az alkalmainkon, az istentiszteleten, egyéb alkalmainkon is, de megvan az a lehetősége bárkinek, és a bárki alatt értem azt, aki bemerítkezett és elfogadja a gyülekezetnek a működését, hogy azt mondja, hogy én szeretnék ennek a közösségnek szorosabban is a tagja lenni, és ezt szeretném kimondani. Tehát van egyfajta, egyik oldalról van egy elköteleződés az egyén részéről a gyülekezet felé, és amit Benjamin korábban is mondott, ugye ezzel kapcsolatban négy dolgot kérünk a mi tagjainktól. Másik oldalról van legalább kettő fontos olyan dolog, ami kifejezetten csak a tagság számára elérhető. Az egyik az az, hogy bele tud szólni a gyülekezet jövőjének az alakulásába. A gyülekezet az úgy épül fel, hogy vannak lelkipásztorok, van vezetőség, vannak avatott tagjai a vezetőségnek, de a gyülekezetnek a legfőbb döntéshozó szerve az maga a gyülekezeti tanácskozás. A gyülekezeti tanácskozáson az vehet részt, aki a gyülekezetnek a tagja. Miért fontos ez? Azért, mert itt lehet felvetni minden olyan kérdést, ami a gyülekezet jelenje, akár múltja, vagy jövője szempontjából fontos lehet. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy... és ezzel nem tippet és ötleteket szeretnék adni, de egy gyülekezeti tag számon kérheti a pásztort.
Csak óvatosan, miket mondunk ebben a podcastben.
Vagy a presbitereket, akkor mondjuk ezt. Ezt egy nem gyülekezeti tag nem fogja tudni megtenni. Tehát, hogy a vezetőség a gyülekezeti tanácskozás felé tartozik beszámolással és elszámolással, és ha valaki kinyilvánítja ezt a fajta erősebb elköteleződését, akkor például ebben is része lehet.
Én is abban látom a tagságnak az értékét, hogy egy felvállalt, nyílt elköteleződést jelent. Tehát a tagság, aki valaki tagja lesz egy közösségnek, az azt mondja, hogy egyetértek a közösség céljaival, egyetértek az irányával, és szeretnék építő része lenni ennek. És aki tag, az ezeket így nyilván föl is vállalja, hogy akkor én ebben így tényleg mások előtt is kész vagyok ezt vállalni, én akkor így lépek bele ebbe a dologba. Ez a, szerintem az egyén részéről, ami a tagságot jelenti. Közösségi részről meg azt jelenti, hogyha valaki tagja lesz a gyülekezetnek, hogy ezzel azt is mondja, hogy nem csak én számíthatok rád, hanem a közösség számíthat rám, mert ezzel kifejezem azt, hogy ha tagja vagyok valaminek, és egyetértek az irányával, a céljaival, akkor ti is számíthattok rám. És ezzel így fölvállalom azt, hogy hát nem tökéletes persze egyik közösség sem, de hogy akkor most innentől kezdve, akkor én elköteleződtem, és akkor számíthattok ti is rám. Na és szerintem ez nagyon fontos, mert egy gyülekezet, ugyanakkor ez a szivacsos szerkezet, ez egy ilyen jó lehetőség a megismerkedésre, de hogy ennek mindig van egy ilyen pont elköteleződési kihívása. Viszont aki tagja a közösségnek, az azt kellene, hogy mondja ezzel a tagsággal, hogy itt vagyok, és kész vagyok arra, hogy Isten dicsőségére veletek együtt, és másokért oda tegyem magamat, a lehetőségeimet, a képességeimet, és gyertek, építsük együtt Isten országát. Tehát szerintem ez egy ilyen fölvállalt és nyílt dolog, amit mind a két fél egyértelműen tud a másikról. Tehát a közösség is tud az egyénről, és az egyén is tud a közösségről. És mindazok a praktikus dolgok, amiket itt Géza elmondott, azok kétségtelenül ott vannak, és kétségtelenül hozzátartoznak a tagsághoz.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Van-e valami, amit még szeretnétek mindenképpen elmondani? Ne maradjon ki ebből az adásból. Géza?
Hát én talán csak egy dolgot, hogy ugye itt, amit a gyülekezeti fórumon is elmondtam, hogy minden stratégia annyit ér, amennyi megvalósul belőle, és hogy azt fontosnak tartom itt most ebben a podcastban is hangsúlyozni, hogy ez a stratégia, ez nem a stratégiai csapatnak a stratégiai, meg még csak nem is a vezetőségnek a stratégiai. Ez akkor fog tudni valóra válni Isten segítségével, ha ezzel mindenki tisztában van. Ha én nem vagyok tisztában azzal, hogy a gyülekezetnek mik a célkitűzései, akkor elég valószínű, hogy én személyesen nem fogok odaérni, ha csak nem sodródom a többiekkel. De ha látom, hogy mi az a világító torony, vagy akár több is, ami ki van tűzve elénk, így egymást követően, hogy most innen oda akarunk eljutni, aztán onnan meg amoda, akkor jó esélyem van, hogy együtt tudok húzni a többiekkel egy irányba. Ha ezekkel nem vagyok tisztában, akkor erre kevés az esély. Mit tudok ennek érdekében tenni egyénként? Például azt, hogy ezekre a gyülekezeti fórumokra eljövök, és arra szeretnék bátorítani minden testvért, hogy jöjjön el ezekre a gyülekezeti fórumokra, ahol tényleg lehet, tudunk egymással beszélgetni, fel lehet vetni kérdéseket, lehet kihívást intézni a vezetőség fel. Ezt miért így gondoljátok, miért nem amúgy? És ennek van helye, van tere, és aztán valahogy majd ebbe is igyekszünk konszenzusra jutni, de hogy olyan csinál? Ha nem ismerem a célt, még egyszer, akkor nehéz lesz oda eljutni. És ezek a célok, ezek pedig szándékaink szerint úgy tervezzük, hogy ezek közös célok legyenek, amivel mindenki tud azonosulni, és mindenki megtalálja a saját maga kapcsolódását.
Abszolút. Nekem ez az ilyen záró gondolatom, hogy szerintem a baptista közegben most itt van a legizgalmasabb projekt a élőremény közösségben, és néhány év vagy évtized múlva én nagyon sajnálnám azok helyébe, akik így csak a partvonalról nézték, hogy nem vettem benne részt. Nem tudom, hogy Isten mit tartogat még, nem tudom, hogy lesz, de hogy én nagyon élvezem, és olyan utakon járunk, amelyeken kevesen jártak, vagy nem is nagyon jártak előttünk, és most tapasztaljuk meg igazán azt, hogy a gyülekezetünk igéje, hogy ez a reményteljes jövő, ez kezd kibontakozni, és tényleg néha ilyen kitaposatlan, vagy kijáratlan utakon megyünk, küszködünk ezekkel, meg így keressük a jó megoldásokat, viszont ott van ennek az izgalma, hogy igazából tényleg Isten valahogy majd így vezet bennünket és adja. Szóval nekem ez az érzetem van így, hogy néhány évtized múlva, amikor visszanézek ezekre az évekre, akkor azt akarom mondani másoknak is, meg magamnak is, hogy részese voltam, ott voltam a dolgok közepébe, és Isten megáldotta mindazt, amiben beletettük magunkat. És én már így mesélem az elmúlt 8 évet, tehát, hogy így ez egy tök jó élmény, és hogy így jó ezt megélni. És ebbe hívunk szerintem mindenkit, hogy az egyik legizgalmasabb, hadd mondjam most így isteni projektnek legyen itt helyben a részese.
Köszönöm, ez nagyon jó zárszó, és még egyszer köszönök nektek mindent, a beszélgetést is, meg a munkátokat is. Elköszönünk a hallgatóktól, és várjuk őket legközelebb is.
Köszönjük
szépen. Köszönjük szépen.